Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, fönnállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba ünnepet szentelni. Eljöhettünk ide, hogy megemlékezzünk a te hatalmas tettedről, hogy elküldted fiad által a szent lelket a te népedre. Köszönjük néked, hogy ez egy hatalmas csoda volt, és köszönjük néked, hogy ma is itt van köztünk és velünk a Szentlélek Isten, és általa itt van Jézusunk, és itt vagy te is, örökkévaló Úrunk, mennyei atyánk. Köszönjük néked azt, hogy elcsöndesedhet a mi szívünk, Urunk, és odafigyelhetünk a te drága szavadra, drága igédre. Hiszük, hogy ez az idő, amit itt eltöltünk, nem egy hiába való idő, nem egy elvesztegetett idő, hanem ez a legfontosabb idő, ami létezik most ebben a pillanatban is a számunkra. Ennél jobbat nem is tehetnénk ebben az órában, mint hogy rád figyelünk. Kérünk téged arra, hogy segítsél úgy itt lenni minden alkalommal, de most is, hogy nem kívánunk közben máshol lenni, hogy nem járnak máshol a gondolataink, az érzéseink, hogy nem tekintjük ezt egy ilyen futó megállónak a mai nap fontos eseményei között, egy mellékes cselekménynek, hanem hadd lássuk, hogy ennek a napnak ez a legfontosabb eseménye. Minden vasárnapnak, minden alkalomnak, minden napnak ez ad rendkívüliséget, hogy előtted állunk, és téged magasztalhatunk, és téged hallgathatunk, Urunk. Kérünk téged, hogy legyél velünk, és áld meg mostani együttlétünket is, szent neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, elfoglalva helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a második részből. Tegnap elolvastuk az első verstől a 13. versig terjedő szakaszt, most tovább olvasnánk a 14. verstől. Péter azonban előállván a 11-jel felemeli szavát és szól a nékik. Zsidó férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek fületekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától, és lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben, odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket, a názáreti Jézust, azt a férfit, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megölétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia, mert Dávid ezt mondja ő róla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjak. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az élet útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólnom ti előttetek Dávid pátriarkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden napig mi nálunk van. Próféta lévén azért is tudván, hogy Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi trónjára, előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Isten jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg vetem ellenségeidet, lábaid alá zsámoljul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig ezt mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyája Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakítsátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Akik azért örömmel vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. Kedves testvéreim, ezen az Isten tiszteletünkön arra vállalkozunk, hogy Péter apostol pünkösdi prédikációját, ahogy azt Lukács evangélista lejegyezte, nyilván kissé tömörítve, lépésről lépésre átvegyük, gondolatmenetét feltárjuk, és eljussunk oda, hova az apostol eljutott azon az első pünkösdön. Ennek az ige hirdetésnek a jellemzésére, hadd mondjam, hogy ez egy paradigmatikus ige hirdetés. Az azt jelenti, hogy minden kor, minden keresztjén ige hirdetőjének, de nem csak ige hirdetőnek, hanem egy bizonyságtevőnek is mintaként szolgál, modellként szolgál. Így a mi szolgálatunknak is, akár az én szolgálatomnak, akár a ti szolgálataitoknak is egy alapvető példát szolgáltat. Úgyhogy mindenképpen fontos ebből a szempontból is átvenni. De nem csak ezért fontos, hanem egyáltalán. Mert megíratott nekünk. És ezért fontos átgondolnunk, áttekintenünk ezt a gondolatmenetet. Péter először is megszólítja a hallgatóságát, aztán jön egy tárgyalási rész, és aztán eljut az igehirdetésnek a csúcspontjához. Először is tehát megszólítás. Péter az ő hallgatóságát így szólítja, zsidó férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben. Ebben a megszólításban egy kétszeres ismétlést alkalmaz, nyomatékossá teszi azt, hogy ti vagytok a megszólítottak. Zsidó férfiak, akik lakoztok Jeruzsálemben. Hozzátok beszélek. Nem a falnak beszélek, nem a mobiltelefonotoknak beszélek, nem a szomszédhoz beszélek, hanem hozzátok szólok, nektek szólok most. És ezután az apostol, miután így fölkelti az emberek figyelmét, egy újabb ismétlést mond. Legyen tudtotokra, és vegyétek füleitekbe, amit mondok. Vagyis ti megszólítottak, nyissátok ki a füleiteket, és nem mással foglalkozzatok, hanem azzal, amit most mondok. Alaposan fontoljátok meg, vegyétek tekintetbe mindazt, koncentráljatok szavaimra, és kapcsoljatok ki minden egyebet. Mert most választ kaptok a nagy kérdésre, amit az előbb föltettetek. Tudnélik, hogy mi akar ez lenni? Mi akar lenni ez a pünkösd? Mi akar ez lenni? Tehát nyomatékos a hallgatóság megszólítása, És nyomatékos az is, hogy figyeljetek ide. Amikor a Szentlélek által megszólal egy igehirdető, akár én is, akkor kell tudatosítsam az hallgatóságomba, hogy ők a megszólítottak. Nekem is tudatosítani kell bennetek, hogy ti vagytok a megszólítottak. És kell kérnem a hallgatóságomnak a teljes odafigyelését. Teljes koncentrációját. Nem vagyok egy Péter apostol, az biztos, de mint igehirdető ezt kell tennem. És ha ti valakinek bizonyságot tesztek, akkor tudatosítani kell bennem, hogy most hozzábeszéltek, és kéritek, hogy figyeljen oda, amit mond. Mondotok neki. Mert ez, amit mondandók vagytok, ez a legfontosabb üzenet, ami létezik. Tudok arról, hogy itt a gyülekezetben is aktuális ez a dolog. Mert bejönnek emberek a templomba, és hozzák a mobiltelefonjukat a zsebükbe, és miközben folyik az istentisztelet, nyomogatják a mobiltelefonjukat, és üzengetnek a nem tudom hol lévő, nem tudom kinek. Közben dumálnak egymással, nem tudom máshogy mondani, diskurzusokat folytatnak le egymás között valami nem tudom miről. Zavarván azokat, akik előttük ülnek, akik mögöttük ülnek, akik hallják ezt a diskurzust. Ők azt hiszik, hátul ülnek, és nem hallja senki. Vagy a karzaton ülnek, és nem hallja senki, de hallják őket, és látják, és zavarják ők a többieket. De a templomban nem ezért jövünk, mint ahogy egy gyülekezeti alkalom nem ezért van. Isten tiszteletre jövünk. Azért, hogy tudatosítsuk, hogy itt hozzánk szól az Úr szava. És én vagyok a megszólított. És amit hallok, az nem egy mellékes dolog, amit én ma úgyis nagyon jól tudok, hanem az nekem szól most. Na, visszamegyek Péterhez. Izraelita férfiak, s ti, akik itt lakoztok. Koncentráljatok arra, amit most nektek mondok, mert nem lényegtelen dolgokról beszélek, mondja Péter, hanem a kérdésetekre válaszolok, hogy mi akar ez lenni. És ezek után jön a tárgyalási része az igehirdetésnek. Először is az eseményt azonosítja Péter apostol. Tegnap is utaltam erre. Te azt mondjátok, mondja a hallgatóságnak, hogy ezek az emberek, akik most itt vannak mellettem, és a többiek is, részegek. Nem részegek, mert a napnak harmadik órája van, vagyis még csak kora délelőtt van, és még a legnagyobb ivók se tudtak ilyen rövid idő alatt berúgni. Ezek nem részegek, itt másról van szó, más magyarázza ezt a jelenséget, amit ti itt hallotok és láttok. Micsoda? Jóel próféta. És Jóel prófétának a proféciája, amit sok száz évvel ezelőtt mondott. Aki arról beszél, Jóel próféta könyvének harmadik részében mi is elolvashatjuk ezt a szakaszt, de itt idézi is nagy vonalakba Péter apostol, hogy majd egyszer eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ez a Krisztus visszajövetelének a napja, az ítélet napja. Előtte lesz egy olyan korszak, egy olyan időszak, amikor súlyos természeti katasztrófák esnek. De még azok előtt megtörténik, hogy Isten az ő lelkét adja. Kiönti minden testre, hogy azok, az emberek, prófétáljanak az embereknek. Mielőtt bekövetkeznek ezek a hatalmas természeti katasztrófák, és bekövetkezik az Úr napja, a nagy ítélet napja, a végítélet napja, prédikáljanak az embereknek. És mondják el, hogy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Aki nem hívja segítségül, az elkárhozik. Aki segítségül hívja, az üdvözül. Ezt kell a lélekkel fölfegyverezve, hogy így mondjam, a lélekkel ellátva elmondani az embereknek. Ezt mondta Jóel próféta, és amit ő mondott, hogy Isten az ő lelkét adja majd mindenféle emberekre, nem csak papokra, királyokra, prófétákra a népünkbe, hanem mindenféle rendű, rangú emberre, az most itt van előttetek. Megkaptuk az Isten lelkét, és ezért hirdetjük nektek, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözül. Aki Jézusra bízza magát, az üdvözül. Mert az üdvösség nem azáltal érhető el, hogy betartjátok a ceremóniáitokat, hogy jó tetteket visztek véghez, hanem azáltal, hogy segítségül hívjátok az Urat. Imádságban, szívetekből segítségül hívjátok őt, hogy mentsen meg benneteket. És ez a megmenekülés, ez mindenkié, válogatás nélkül, ezt is el kell, hogy mondjuk, mondja Péter, azért a zsidói is, aki segítségül hívja az Urat, azért a nem zsidói is, mert mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, mindegy, hogy miféle nemzetiségből, nációból való, megtartatik. Aki meg nem hívja segítségül, az meg elkárhozik. Tehát mi ez az esemény? Péter apostol azt mondja az embereknek, ez az esemény, az a nagy esemény, amelyről Jóel próféta beszélt annak idején. Isten az ő lelkét adta nekünk, hogy hirdessük, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. És ezek után, testvérek, Péter folytatja a tárgyalást, vesz egy levegőt, egy nagy levegőt, újra megszólítja a hallgatóságát, és mint egy újra a figyelmüket kérve, kimondja a nevet, az Úr nevét, a názáreti Jézus, mondja. Rátér a názáreti Jézusnak az életére. És visszaemlékezteti a hallgatóságát arra, hogy itt volt köztetek ez a názáreti Jézus, így ismertétek ti, a názáreti Jézus, ez volt a neve. Így ismertétek ti ezt a férfit. És emlékezzetek rá, hogy az élete során milyen hatalmas csodákat vitt véghez, milyen hatalmas jeleket vitt véghez. Ezeket akkor se vontátok kétségbe, ma se vonjátok kétségbe, ma se vonják kétségbe még a zsidó tudósok sem, kutatók sem. De ezeket a csodákat, mondja Péter apostol, nem ő tette, hanem Isten tette általa. Isten tette általa, azért tudta ezeket tenni, mert Isten vele volt, mert Isten adta neki az ő erejét, mert Isten kifejezte azt, hogy ő az ő szolgája. És teljes mértékben mellette áll. Isten így tett bizonyságot erről a názáreti Jézusról. A jelek és csodák által, amiket általa cselekedett. És miután Isten ilyen hatalmasan bizonyságot tett erről a názáreti Jézusról, hogy tudnilik az ő szolgája, az ő küldötte, az övé. Ti mit csináltatok ezzel a názáreti Jézussal? Ti ezt a názáreti Jézust, igen ezt, akivel nyilvánvaló módon vele volt az Isten, ezt a Jézust gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kemény szavak, ugye? Saját gonosz kezetekkel megragadtátok, és keresztre feszítve megöltétek. Péter rámutat arra, hogy emögött Isten akarata van, ő volt az, aki ezt így akarta, és ebből akarta kihozni a nagy jót, amit eltervezett előre a megváltás. De ez a legkisebb mértékben sem ment fel titeket, mondja Péter a hallgatóságára. Titeket a felelősség alól, ez nem ment fel, hogy Isten így akarta ezt. Nektek semmiféle felmentésetek nincs, a ti gonosz kezetekkel halára adtátok, sőt, mint a kereszthalára, a legutolsó gonosztevőnek kijáró halára adtátok ezt a názáreti Jézust, akiről az Isten bizonyságot tett, hogy az ő szolgálja, hogy vele van. Gyilkossággal vádolja a hallgatóságát, ugye értjük ezt? Jézusnak, Isten szolgájának a meggyilkolásával vádolja őket, és ez egy nagy bátorság volt az ő részéről, hiszen nem sok héttel azelőtt történtek ezek a dolgok. És a hallgatóságában még biztosan elevenen éltek azok az események, mert azokon nem lehetett olyan nagyon könnyen túltenni magukat. Ott volt bennük valami lelkiismeretfurdalás, ott volt bennük valami különös, megmagyarázhatatlan bizonytalanság ezzel az egész golgotai kereszttel, meg azzal a tortúrával kapcsolatban, mint Jézust átzavarták, átküldték a halálba. És akkor most jön ez a halászember, Jézus tanítványa, aki rájuk terheli a bűnüket, a legfőbb bűnt, a főben járó bűnt, hogy azt, akit az Isten neki küldött, ők a halálba küldték. Igaz, a rómaiak keze által, de ők küldték a halálba. Mind a mai napig, testvérek, nekem is, nektek is dolgunk az, hogy Jézusnak a személyét úgy állítsuk az emberek elé, mint akit Isten küldött, és akiről Isten bizonyságot tett. És az Isten bizonysága az, hogy ő általa hatalmas csodákat vitt véghez. Isten azok által nem visz véghez csodákat, akik nem az övéi. Nem hitelesít senkit, aki nem tartozik hozzá. Azoknak az embereknek, akik nem tartoznak az Úrhoz, a csodája Sátántól valók. Akár mennyire is megejtőek azok a csodák, nem az Úrtól való, az Isten az ő szolgáját hitelesítette, Jézust. És úgy kell beszélnünk róla, mint aki meghalt. Nem csak, hogy mint aki élt, és csodákat tett, és Isten hitelesítette, hanem úgy is, mint aki valóban meghalt a Golgota keresztjén. Sőt, majd erről még fogok mondani valamit, mert azzal is szembesítenem kell nekem is bennünket, meg nektek is másokat, hogy ennek a Jézusnak a halálához nekik, mint ahogy nekünk is, nekem is közünk van. De Péter folytatja, testvérek, a tárgyalást. Rámutat Jézusra, mint hitelesített, Isten által hitelesített személyre. Rámutat arra, hogy ezt a hitelesített szemét megragadtátok, és nagyon plasztikusan odaszegeztétek a Golgota keresztjére, és halálba küldtétek. De nagy fordulat következik a beszédben. 24. versben rámutat arra a drámai fordulatra, ami történt ennek a názáretinek az életében, mert hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Ti a gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek, de Istenünk az ő hatalmas kezével meg föltámasztotta a halálból. Nem hagyta vereséget szenvedni, nem hagyta a halál hatalmában, hanem kihozta onnan. Mert ő erősebb, mint a halál, és nem volt lehetséges, hogy az ő szolgáját, az ő által a hitelesített embert bennhagyja a halálba. Ő ezt kiemelte onnan. És itt Péter apostol áttér az Úr Jézusnak a felemeltetésére, a megdicsőítésére, a beszédjébe. Nem csak a halálba ment Jézus, mert oda küldtétek, hanem Isten elkezdte onnan őt fölemelni, mondja. Elkezdte fölemelni. Ez a megdicsőítésének az első lépcsőfoka, hogy feltámasztotta a halálból. Péter nem úgy beszél erről, mint ami egy vágyálom volt, mint ami egy illúzió volt a számukra, hanem történeti esemény, történeti tény. Isten feltámasztotta Jézust. És ez annyira fontos esemény, hogy Péter apostol kettő dolgot idéz, hogy ennek a fontosságát, jelentőségét aláhúzza a prédikációjába. Az első azt mondja, az írás maga megmondta előre, hogy ez így fog történni. Fölidézi Dávidnak a 16. Zsoltárát, amiben Dávid arról ír, hogy nem hagyod testemet a sírba, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Kiről írta ez Dávid, kérdezi Péter apostol? Talán önmagáról? Nem önmagáról írta, hanem arról a valakiről, akit neki ígért az Isten. Talán emlékeztek rá, hogy Isten Sámuel próféta által is Mózeshez szólott, és megmondta neki, hogy lesz egy utódod, aki örökre a te trónodon fog ülni. Örökre ott fog ülni? Akkor azt jelenti, hogy nem halhat meg. Nem veszhet el. Ha meg is hal, feltámad. Dávid kiről írt? A Krisztusról, az ő nagy utódjáról, akire előre nézett, és hittel látta őt, és bízott benne. Dávid talán tényleg erről a valakiről írt? Igen, róla írt. Írhatott? Írhatott, mert hogy próféta volt. Próféta volt, akinek Isten előre megmondta, hogy mi történik majd a ködös jövőben. És ő, mint próféta, leszögezte ezt, nem magáról írta, hanem arról, akit neki ígért az Isten, mint utódot, mint örökkévaló királyt. Hát az is emellett szól, hogy nem magáról írta, hogy mondja Péter a zsidóknak, hát itt van a sírja. Hát ma is ott megyünk Jeruzsálembe, ma is mutogatják, ott van Dávidnak a sírja. Hát lehet, hogy nem az volt, akkor van egy másik sír, de ott volt Dávid sírja akkor. Hát ha Dávid magáról írta volna, hogy nem hagyod lelkemet a sírban, hanem föltámaszt, az már rég föltámadt volna, de nem magáról írt, hanem erről. A názáretiről, akit az Isten föltámasztott a sírban, és nem hagyta elrohadni a testét a sírba. Ez az egyik dolog, ami Jézus feltámadását rendkívülivé teszi, hogy Dávid által Isten előre megmondta. És a másik dolog, amit idéz a feltámadásnak a ténye mellett, mi vagyunk ennek a tanúi, mondja. Mi? el tudjuk képzelni, hogy Péter úgy körülnézett, ott állt mellette a 11 tanítvány, és azt mondja, mi? Mi vagyunk ennek a tanúi. Mi érintettük, mi láttuk, mi beszéltünk vele. Mi tanúsítjuk, hogy Jézus tényleg föltámadta a halálból. Hogy úgy lett, ahogy Dávid megmondta. Nem hagyta őt az Isten a sírban. Nem engedte, hogy rothadás lásson. Mi vagyunk ennek a tanúi. És a tanítványok ott álltak és bólogattak. Így van. Mi vagyunk ennek a tanúi. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Péter aláhúzza ezt, hogy Krisztus feltámadt, és azóta, amikor én prédikálok, és ti is beszéltek valakinek, mindig beszélünk el arról, hogy Isten fiát megölték, és megöltük, de Isten nem hagyta őt a sírban, hanem elkezdte fölemelni. Föltámasztott őt alából. Ez nem a vágyálmunk, ez nem valami illúzió, nem valami hazugság, hanem ez egy történelmi tény. Így kell róla beszélnünk. Én is így beszélek nektek róla. Sőt, Péter folytatja Jézus megdicsőítésének a történetét, mert azt mondja, hogy mit tett ezután Isten? Nem csak, hogy föltámasztotta a halálból, hanem még följebb emelte. Mennybe vitte Jézust? A 33. versben erre utal vissza Péter, hogy ott voltunk az olajfák hegyén, és ott láttuk, hogy Jézus egyszer csak elkezd emelkedni, és egyszer csak eltűnik egy felhőben. Eltűnik egy felhőben, ami Isten dicsőségét szimbolizálja. Vagy fejezi ki. Visszament az atya dicsőségébe ez a Jézus. Ott van most az atya jobbján. Oda ült. Visszatért oda, honnan eljött. Fölemelte őt az Isten. Akit itt, amikor köztetek volt, igazolt előttetek? Ti ellenben kezeitekkel megfogtátok, keresztfára szegeztétek és megöltétek? De Isten kiemelte őt a halálból, sőt, még magasabbra emelte, mert visszaültette oda, honnan eljött. A maga jobbjára emelte őt. És hogy ez így történt, Péter megint egy ószövetségi igét idéz, hogy ennek is így kellett lennie, ezt is megírta Dávid a 110. Zsoltárban. Egy újabb ószövetségi igét idéz. Dávid mit mondott? Mondd az Úr az én Uramnak. Ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet lábaid alá zsámolyul vetem. Kiről beszélt Dávid, hogy az ő ura, ő király volt, ki volt, kit nevezett az ő urának, akinek az Úr azt mondta, hogy üljön az ő jobbjára. Itt három szereplő van, Dávid, az ő ura, és annak az ura, aki azt mondja, hogy ülj az én jobbomra. Már Jézus is idézte ezt az ígét, Máté evangéliumából olvassuk, annak igazolására, hogy ő nem akárki. De így is volt, testvérek, Jézus nem akárki. Jézusnak mondta Isten a Zsoltár szerint, hogy ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet lábaid alá vetem. Megmondta a próféta, hogy így kell lennie, és most ez így is van, mondja Péter. Mi vagyunk ennek a tanúi. Így kellett történjen vele. Ott van most, és ez a Jézus, hogy ott van, még egy bizonyítékot mond erre, hogy Jézus ott van az Atya jobbján, megint nem csak az Ószövetségre hivatkozik, hanem a jelen tapasztalatukra, hogy tudnilik ebből a dicsőségből Jézus kiöntötte a szent lelket reánk. És visszaér Pünkösthöz. Kiöntötte reánk a szent lelket. A szent lelket nem adhatja más, csak az, aki Isten maga. Mert az Isten mondta, hogy kiöntöm az én lelkemet az én fiaimra és minden testre. Isten mondta, ez a Jézus, aki kiöntötte az ő lelkét, és itt van a szent lélek rajtunk és bennünk, ez a Jézus, az Isten maga. Pünkösd maga bizonyítja, hogy ott van az atya jobbján, a dicsőségben. Érzitek, ugye talán, nem tudom, érzitek, látjátok, értitek, hogy Péter milyen csodálatosan megy végig Jézusnak az életútján, hogy beszél erről a Krisztusról, akit Isten igazolt, aztán beszél arról, mint akit keresztre feszítettek Isten akaratából, de mégis az emberi felelősséget ez nem semmisíti meg, és aztán a halálból egyszer csak Isten elkezdi őt fölemelni, a Názáretit, akit így ismertetek. Fölemelte őt az Isten, és még följebb emelte, és ültette a maga jobbjára, és onnan most elküldte a szent lelket nekünk. Ahogy megmondta Jóel próféta. És akkor, testvérek, itt érkezik el Péter tulajdonképpen a prédikációjának a szkópuszához, a csúcspontjához, aminél be is fogja fejezni, ez a befejezés az ige hirdetésének, amikor azt mondja, legyen néktek tudtoktokra, bizonnyal tudja meg azért az Izrael egész háza. Összegzi az egész mondani valóját, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Úrrá és Krisztussá tette. Ezt, testvérek, az az üzenet, amit azóta az apostolok és a keresztények mindig kellett, hogy hirdessenek, és hirdettek is ebbe a világba, zsidóknak is, pogányoknak is. Tudja meg mindenki, hogy a názáreti Jézus az nem csak egy próféta, nem csak valami tanító, nem csak egy gyógyító, nem csak valami csodatevő, hanem az az Úr Krisztus. Az Úr azt jelenti király, a Krisztus azt jelenti felkent. Ami az a király is, és próféta is, és főpap is. Egy személybe, minden Jézus. Ide csúcsosodik ki, testvérek, ez az üzenet lényege magva, Krisztus a maga dicsőségébe, testvéreim. Benne van az is, hogy megfeszítetek, meghalt, föltámadt, megdicsőítetett. Ő az Úr, és ő a Krisztus, mondja Péter. És ezt kell mondanom nekem is. És így kell az emberek figyelmét mindig őre áll irányítanunk, testvérek. Mindig őre áll. Nem magunkra, nem az egyházra, nem a papokra, nem a püspökre, nem a pápára, nem a szentek seregletére. Mindig csak Jézusra. Péter minta példáját követve, testvérek. Őrá kell vezetnünk az embereket. És miután így Péter rámutatott Jézusra, ezek után a negyedik pont, amit fölírtam a vázlatra, mi volt a hatása ennek a prédikációnak? Hát a hatása döbbenetes volt. Mert egy olyan hatás, amit nem gondolt volna valószínűleg maga Péter sem, hogy ez fog történni, de hogy az emberek úgy érezték, ahogy hallgatták ezeket a dolgokat, ott és akkor Jeruzsálem falai között, Jeruzsálem utcáin úgy érezték, mintha egy tört vágtak volna beléjük, és megforgatták volna bennük. Ezt a szót mondja Lukács. Könny szökött a szemükbe, megremegett a gyomruk. Mi csináltunk? Fölismerték, hogy kicsoda volt ez a názáreti Jézus, hogy ő az Úr és a Krisztus. És mi mit tettünk ezzel 51 néhány nappal azelőtt? Életünk legsúlyosabb bűnét követtük el, a bűnök bűnét, a vétkek vétkét. Isten le fog ránk sújtani, összeszorította a szívüket a félelem, a rettegés a Szent Isten előtt, akinek a küldöttével így bántak, összeroppantak szinte ezek az emberek, és talán csak a mellüket tudták verni. Mit tettünk? Kétségbeesve kérdezték, testvérek. Kétségbeesve kérdezték, olyan kétségbeesés van ebbe a kérdésben, amit nem is tudunk szinte fölfogni se, testvérek. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Most aztán mit lehet még itt tenni? Kérdezik Pétertől és a többiektől. És akkor Péter még elmondja nekik függelékbe a megoldást. Azt mondja nekik, most már mit tehettek? Hát van egy valami, amit tehettek. Azt mondja nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, mert megígértetett, hogy megkapjátok. Mielőtt még azonban ebbe belemennénk, testvérek, azért emlékezzünk itt vissza arra, hogy nekünk is jogunk van, vagy nem is, hogy jogunk van, hanem okunk van, arra a kérdésre, hogy mit tegyünk, atyámfiai férfiak. Tehát valahogy az Úr minket is eljuttat ide, hogy feltegyük ezt a kérdést, hogy akkor most mit lehet tenni? Nekünk közünk van Jézus halálához. Egyfelől, ugye, tudjuk a Bibliából, hogy a mi bűneinket vette Jézus maga, nem csak az azok bűnét, hanem a miénket is. És akkor azt is mondja a Biblia, hogy a mi bűneink büntetése is Jézuson van, nem csak azoké, a miénk is, az enyém, a tiéd. És akkor nem mutogathatunk azokról, hogy hát azok ilyenek voltak, de mi nem vagyunk ilyenek. A mi bűnünk van a kereszten, és a mi vétkeink büntetése van a kereszten. Ez az, amit mond ugye az énekünk, mindegyik húsvéti meg nagypéntek énekünk, hogy jaj, vétkeimmel verterek keresztre. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. Testvérek, nem vagyunk mi különbek azoknál az embereknél, akik ott Pétert hallgatták. Nem vagyunk ártatlanok, pláne, hogy ha belegondolunk az életünkbe, testvérek, hol van a mi életünkben az Úr Jézus Krisztus? Hát gondoljunk bele, Lehet, hogy most már a központban van, de volt egy olyan időszak, amikor egyáltalán nem a középpontban volt. Az értünk meghalt Jézus, a feltámadott Jézus, nem ő volt a centrum, hanem az internet, meg a Facebook, meg a mobil, meg a haveri kör, meg a családtagjaink, meg a szórakozás, meg a büszkeségünk, meg nem tudom micsoda, az volt a központ, nem? Akkor van még remény a számunkra, hogy mi akik Jézus halálába ludasok vagyunk, és akiknek a büntetését Jézus magára vette, és akik ráadásul Jézushoz úgy viszonyultunk, ahogy akkor nekem most van még valami remény? A bocsánatra? Az újrakezdésre? És akkor, ha így föltesszük ezt a kérdést, hogy ugyan mit tegyek, akkor majd meghallom én is a választ. És meg is hallod, hogy térj meg. Tartsál bűnbánatot azért, hogy Jézussal így bántál, aki magára vette a bűneidet és azok büntetését, és még te ráadásul negligáltad őt, és semminek nézted. Tarts emiatt bűnbánatot, mert a legnagyobb bűnt követted el, ami csak létezik. Kérj bocsánatot. Van bocsánat, mert megígértetett, mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. Van bocsánat. És utána pedig folytatja a és térjetek meg. Vagyis változtatva a hozzávaló viszonyotokat, most már ne semmi legyen, hanem a minden legyen Jézus. Ez a megtérés, hogy eddig nem volt semmi, vagy mellékszereplője volt az életemnek, most már főszereplője lesz, a legfontosabb szereplő lesz. Ez a Jézus, akit Isten így fölemelt, és akire rámérte bűneimet és azok büntetését. Ő lesz az első, akit fölmagasztalt a halálból is, meg a jobbjára is. Ő lesz az első a számomra. Ő, aki itt vár minket az Úr asztalánál is. Nos, itt van előttünk, ezzel zárjuk le a mai gondolatainkat, egy Szentlélek által ihletett ige hirdető, Péter apostol. Aki egy Szentlélektől ihletett ige hirdetést mond, minden mozzanata a Szentlélektől való. És nem a Szentlélekről szól, hanem Jézusról. És itt van egy Szentlélektől ihletett ige hirdetés hatása, amikor 3000 ember megtér, Krisztusról megváltoztatja a véleményét, és akit eldobott, az mostantól kell neki, és mindennél jobban kell neki, és ő lesz a centrum. És van még talán egy pár ezer ember, aki fogja magát azon a pünkösdön, és röhögcsélve, viccelődve szépen hazamegy. Hát, hogy aztán mi melyik csapatba tartozunk, az jó kérdés. De szívből remélem, hogy az Úr lelke bennünk is elvégzi, hogy a 3000 közé tartozzunk. A hívők közé tartozzunk. És ne azok közé, akik rándítottak egyet a vállukon, és azt mondták, mit érdekel minket, és hazamegyünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy szinte mi is ott lehetünk a Szentírás által Jeruzsálemben, és hallgathatjuk Péter ige hirdetését. Bár olyan töredékes az, ahogy akár én magam is ezt el tudom mondani, vagy ahogy bármelyikünk el tudja mondani. Milyen hatalmas volt a te lelked, ahogy ezt a szegény, egyszerű embert megvilágosította, és olyan bátorrá tette, hogy halált megvetette is, halált megvető erővel állt ki az elé, a nagy-nagy sokaság elé. És milyen csodálatos a te lelked munkája ebben az emberben, akit nem csak megbátorított, hanem akinek olyan bölcsességet adott, hogy csak csodájára járunk, és ahogy ő fölemelte Krisztust, az ő drága megváltóját, aki előtt egyszer ott roskadt össze a genezáreti tavon a hajójába. Akit aztán háromszor tagadott meg a főpap udvarába, és akit aztán a genezáreti tó csodálatos reggelén Jézus kegyelme állított helyre. Milyen csodálatos, Urunk, a te lelked ereje, hogy ezt az embert fölhasználja abba, hogy megdicsőítse a Krisztust. És olyan csodálatos, Urunk, a te lelkednek ereje, ahogy legyőzi ott embereknek a szíve hitetlenségét, és megfordítja az ő indulatukat, és Krisztust, akik elvetették, most Krisztus mellé állnak, olyan sokan, több ezren, olyan csodálatos ezt látnunk, Urunk, és azt is látjuk, hogy ugyanakkor emberek megkeményednek és elfordulnak, és a gyűlölet a Krisztus iránt és a népe iránti gyűlölet erősödik meg a szívükben. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy a te lelked ma is ihlet bennünket, szánkba adja, a szívünkbe adja a bátorságot, szánkba adja a Krisztus igéjét, és ma is hat hallgatóságunkra, családban, munkahelyen, bárhol, ahol megszólalunk. Ó, Urunk, segítsél, és adj nekünk élő hitet, Krisztus iránti viszonyulásunk megváltozását, az ő szeretetét, az ő mindenek fölött való imádatát, hódolatot előtte a szívünkbe. Kérünk, hogy hadd legyünk igazán bajnokai a Krisztusnak, elküldött emberek, akik róla tanúskodunk. Egyszerű emberek vagyunk, nem tudunk semmit, Urunk, de lelked által mégis bölcsét tétetünk. Segíts, hogy a te követeidként tudjunk róla tanúságot tenni. Köszönjük néked az úrasztalát, köszönjük, hogy veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy te ölelsz magadhoz megbocsátó irgalommal, és te adsz nekünk új kezdést az életünkbe. Köszönjük néked, hogy ma is így jöhetünk, békességgel, örömmel, hálával, bizalommal, rád bízva magunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.